Fennállva hallgassuk az igét, testvérek. A karmesternek Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mígy drágák nekem szándékaid, Istenem, mígy hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Tudják a testvérek, mikor kezembe került ez a zsoltár, akkor nem bírtam betelni vele. Elolvastam, aztán elolvastam még egyszer, háromszor, négyszer, talán tízszer is elolvastam, és hát talán még a szememből is kicsordult a könyv, annyira hálás volt az én szívem. Örültem az én megváltómnak, hogy én az övé lehetek. Örülök, hogy így rajtam tartja a kezét. Annyira betöltött engem az, hogy olvastam, hogy milyen igéket mond az Isten. Azt mondja, hogy megvizsgálsz engem. Ismersz engem. Tudod, te tudod, Uram. Észreveszed. Azt is észreveszed, amit senki más nem vesz észre. Szemmel tartasz. Gondod van, tudod megint, körülfogtál, kezemet rajtam tartod. Csodálatos volt nekem olvasni, de nem mindig volt ez így. Volt egy időszak az életemben, múlt héten bizonyságot is tettem erről. Volt két keserű év, és amikor már a végére közeledtem ennek a nehéz időszaknak, akkor már tudtam én, hogy bűnös vagyok, és nagyon szégyeltem magam. És már azt fontolgattam, hogy én el fogok innen költözni Békés Csabáról. Azt fontolgattam, hogy elmegyek innen, mert annyira szégyellem magam. Én az itteni ismerőseim, rokonaim között, meg a testvérek előtt, én nem akarok itt járni, mert szégyenkezek. De nem tudtam sehova menni, mert ismertem a Bibliát. És tudtam, hogy ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, Isten ott is ott lenne. Lehet, hogy emberek elől el tudtam volna menekülni, lehet, hogy a szégyen elől elbújtam volna emberek elől, de Isten elől sehova nem tudtam menni. És beszűkült az egész világ egyetlen egy pontba, mindig abba a pontba, ahol én voltam, arra az egy pontra. Nem volt menekvésem. Elvette ez a reménységemet, minden reménységemet elvette nekem ez a zsoltár, amikor még ott voltam a bűneimben. Aztán fordult a kocka. Aztán az Úr megújított, bizonyságot tett a szívembe, hogy hát te, Lacikám, az enyém vagy, és nagyon szeretlek téged. Akkor fordult a kocka. Tudják a testvérek, hogy utána elmentem én Amerikába. És milyen jó volt akkor a repülőgépen olvasni, meg ott a távoli kontinensen, hogy Uram, ha a tenger túlsó végére lennék, te ott is ott vagy. Mert nem voltam én félelem nélkül a repülőn, hanem ott vettem az én bizodalmamat Istenbe. Oda belévetettem. Az volt meghatározva ma reggelre, hogy adjunk hálát, hogy Isten mindenütt jelen van, hogy ő mindent tud. Nem olyan könnyű ezért hálát adni, és nem mindenki tud ezért hálát adni. A szív, amely el van rejtve Istenbe, aki ott gyökerezik, akinek Isten minden, az tud hálát adni. Annak ez a zsoltár, ez olyan, mint mikor az embernek kicsordul a szíve. És kijönti Istennek, Uram, te vagy nekem mindenem. De az a szív, akinek van takargatni valója, az az ember, aki még nincs tisztán, az az embernek ez félelmetes, ez a zsoltár. Mert Isten elől nincs menekvés. Az embernek ez felfoghatatlan. Hogyan lehet, Uram, az, hogy te mindent tudsz? Hogyan lehet, Uram, az, hogy te mindenütt jelen vagy? Az ember ezt nem tudja felfogni. A zsoltáros is azt mondja, hogy csodálatos nekem ez a tudás. Magas, nem tudom felfogni. Isten ezt nagyon jól tudja, hogy ez felérhetetlen a mi szemünkkel, ezért tanítja az övéit. Emlékezzenek csak a testvérek Jónásra. Azt mondta neki Isten, hogy menjél Jónás profétám, és profétálj Ninivében. Jónás meg elindult Tarziszba. Tarzisz az, úgy olvastam valami magyarázatból, hogy valami Hispániában, Spanyolország, meg Tunézia, tehát a földközi tenger teljesen másik végén van. Elindult oda. Azért, mert menekülni akart Isten elől. Istennek meg kellett ezt a nagy profétát is tanítani arra, hogy Jónás, te sehova nem mehetsz, mert én mindenütt ott vagyok. Amikor ott hánykolódtak Jónásék a hajón, a viharban, nem biztos, hogy örömmel gondolt erre, hogy Uram, hát te még itt is itt vagy, hát nem tudok tőled elmenni, nincs nyugalmam tőled, nem nyughatom tőled. Talán ilyen gondolata is lehettek. De amikor ott volt már Jónás a hajgyomrában, akkor már tudta értékelni, hogy Uram, köszönöm, hogy te velem vagy. Köszönöm, Uram, hogy te mindenütt Isten vagy, te mindenről tudsz. Nem minden helyzetbe, nem mindenki tud hálát adni Isten minden hatóságáért, Isten mindenütt jelen valóságáért. Istennek erre tanítani kell az övéit. Legyen bár hívő a személy, legyen bár Isten nem ismerő a személy, ugyanazon kísértés alatt vannak. Az, hogy Isten nem lát engem, és nem fogja tudni, hogy én mit teszek, nem ismeri a gondolataimat. Egy bűnben élő embert ez a hamisság, ez a kísértés, hogy Isten úgyse fog engem látni, úgyse vesz észre ebből semmit, semmi nem fog kiderülni, ez még jobban a romlásba fogja dönteni. A hívő ember, meg hogyha ugyanígy megvan kísérteve, hogy hát engem már nem lát az Isten, nem tudja az én dolgaimat, észre se vesz engem talán, szintén lefelé fogja vinni az ördög. A csüggedés, az elkeseredés, az önsajnálat posványába. Igen ám, de más lesz a végkifejlete a két állapotnak. Mert hogyha a bűnös rájön arra, hogy Isten mégis lát, rettegni kezd. És talán olyan állapotba fog kerülni, mint a Jelenések könyvében van, mikor a hatodik pecsét felnyílik, és a nap elsötétül, a hold vérvörössé fog válni, a csillagok lehullanak az égből, és azt fogják kiáltani a gazdagok, a szegények, a szolgák, a szabadok, hogy hegyek, essetek ránk, rejtsetek el bennünket a bárány elől, az ő trónusa elől. Rettenetes az, mikor kiderül egy bűnben élőnek, mikor kiderül egy Isten nem ismerőnek, hogy Isten mindent tud, mindent szemmel tart. De csodálatos a tudás egy hívőnek, mikor lelepleződik előtte a sántáz szándéka, aki meg akarja hazudtolni Isten szavát, aki be akarja csapni az hívőt, hogy hát Isten nem törődik veled, nem ismeri a te dolgaidat, észre se vesz talán téged. Csodálatos a hívő előtt, mikor rájön, hogy Uram, hát te észreveszel engem? Talán más észre se vesz engem. Van egy ilyen kis könyvjelző, én ezt el szoktam olvasni. Gyakran. Van egy jó kis pont rajta. Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sérelmet és megaláztatásért, akkor az győzelem. Emberek elhagyhatnak, el is fognak. Emberek át fognak nézni rajtad, semmibe vesznek. Nem fogják észrevenni a munkádat, főleg ez házi asszonyoknál jellemző. Nem fognak értékelni, de hogyha erre nézel, elcsüggedsz. De ha ezek fölött látod a mennyei atyát, és rá tudsz csodálkozni, rá tud az ember csodálkozni, Uram, te észreveszel engem? Te tudod ezt a kis semmiség dolgomat is? Annak az embernek ez teljesen elég lesz. Szemmel tartasz engem? Te tudod, Uram, ezt is tudod? Hívő ember megragadja ezt, és elég neki ez. Én még azt mondom a testvéreknek, gondolkoztam ezen a zsoltáron, hogy háromféle állapot lehet a hívők között. Valakinek kevés ez a tudás, hogy Isten mindenütt jelen van, és mindenről tud. Valamelyik hívőnek túl sok ez a tudás, hogy Isten mindenütt jelen van, valamelyiknek pedig éppen elég. Ki az, akinek túl sok a hívő közül ez a tudás? Az olyan hívőt az ilyen kamasz hívőnek gondoltam magamban, mert milyenek a kamaszok? Szeretnek azt, hogy atyám vagy anyám, apám, Nincs már szükségem rád, nem mondják ezt ki, csak elboldogulnék én itt egyedül, nem kell, hogy utánam járjatok az iskolába, hát tiszta ciki. Jöttök szülői értekezletre utánam, vagy nézitek, hogy hogyan csinálom az én dolgomat, szinte kolonc. Itt vagy már megint, anya, hát boldogulok, már nagy fiú vagyok. Ugyanolyan a hívő ember is, hogyha azt gondolja magába, vagy olyan indulatai vannak, hogy ó, hát annyi problémám van, annyi dolgom van, és most még figyeljek az Úrra is, hogy neki is megfeleljek. Juthat ilyen állapotba az ember, vagy olyan megfogalmazásra is juthat az ember, hogy hát nem lehetnék végre egy kicsit egyedül? Mindig az Isten követ engem? Hát nem tudok egy kicsit kikapcsolódni, nem tudok egy kicsit pihenni, hogy ne kelljen az Úr előtt szolgálnom? Az ilyennek túl sok ez a tudás, nem bírja elviselni. De Anániásnak és Safirának, akik eladták a földjüket, és nem az egész árat szolgáltatták be, ők se számoltak azzal, hogy Isten mindent tud. És nekik túl sok volt ez, hogy már Isten mindent tudott. Nagyon fontos, hogy Isten látta nem csak azt, ami a színpadon van, Anániás és Szafira életében, hogy raknak oda egy pénzt, hanem látta azt, amit a színpad mögött van. Azt is látta, hogy ők nem teljes szívvel és nem mindent raktak oda. Ugyanilyen Isten mindent tud, mindent lát. Látja a gyülekezeti életet. Látja azt a gyülekezeti életet, amely tele van ünnepekkel, örömökkel, döntésekkel, szépségekkel, de nem csak ezt látja Isten, hanem látja Isten, ami a színfalak mögött van. Van-e egymással való törődés? Van-e odafigyelés a másikra? Van szeretetben közösség? Van megértés? Vagy pedig az, hogy az én gondolatom legyen meg, és ezt keresztül viszem, tüzön vizen. A törtetés, hatalomvágy, a nem törődömség. Hasznos a testvér, akkor foglalkozunk vele. Ha semmit nem csinált a gyülekezetbe, elmarad, hát ez van. Melyik jellemző? Isten mindent lát. És testvérek, ez alapján hozza meg Isten az ő döntéseit. Azt mondja az Úr, hogy oda küldök én áldást, ahol a testvérek egységben vannak, ahol egyetértésben élnek. Nem külsőleg egy szép ünnepen, mint a mai lesz, hanem a szürke hétköznapi gyülekezeti életben. Kemény szavak ezek, a Biblia mondja, nem én. Oda küld az Úr áldást. Sok nekünk ez a tudás, hogy Isten mindent lát. Azt is látja Isten, amit esetleg mi nem rakunk a kirakatba, ami más előtt láthatatlan. Valakinek kevés ez. Máté evangéliumában van egy néhány rész. Az adakozásról, az imádkozásról és a böjtölésből. Kettőt olvasok fel. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Amikor pedig böjtöltök, nem nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák őket az emberek. Hát ezeknek a farizeusoknak nem elég az, hogy Isten mindent tud? Hát nem azért böjtölnek? Mert Isten előtt akarnak valamit elérni? Isten előtt akarnak tetszést szerezni, vagy esetleg másért könyörögnek? Nem azért imádkoznak, mert Istentől kérnek valamit? Miért fontos az nekik, hogy az emberek is lássák? Miért nem elég az, hogy Isten mindenről tud? Sokan vannak ilyen helyzetben. Egyszer láttam egy filmet, úgy kezdődött, hogy egy indonéziai őserdőben mutatták alulról a hatalmas fákat. Óriási nagy törzsek voltak, borzasztó nagy lomb, ott a benszülöttek talán énekeltek valami hívő éneket, és nagyon nagy békesség sugárzott. És egyszer azt törte meg a idillikus hangulatot, ahogy kezdődött a film, ez a 70-es vagy 60-as évek végén játszódott ez a film, hogy egy amerikai motor vagy japán motorcsónak, ilyen harci, páncélozott motorcsónak bejött a képbe. Borzalmas volt, és mint a filmben a főszereplő hangosan gondolkozott, azt mondja, hát miért van ez? Miért van ez, hogy nem elég az embereknek, hogy a helyükön vannak? Miért van ez, hogy nem elég az embereknek a teremtővel való közösségük, hogy ő mindent lát, hanem még törtetnek, hanem háborúskodnak, hanem azért, hogy csak nekik legyen igazuk? Miért van ez? Azért, mert nem ismerték meg az Istent. Mert nem voltak vele soha közösségben. Az, akik ezen az úton járnak, akiknek nem elég ez, hogy Isten mindent tud, mindent lát, hanem még többet akarnak. Várnak az emberek elismerésére, várnak a megbecsülésre, várják, hogy majd megdicsérjék őket, azok ebbe belebetegszenek. És bele fognak betegedni nem csak ők, hanem a környezetükben élők is. Ez egy áldatlan állapot, szó szerint. Isten nem tudja megáldani ezt a fajta állapotot. És van egy állapot, amikor az ember elolvassa ezt a Zsoltárt, és csordultig lesz a szíve tőle. És azt mondja, hogy elég. Nem kell ennél több, de ennyi kell. Amikor én trombitálni tanultam, meg én is tanítok trombitálni, nem könnyű. Amikor nálam elkezdenek a gyerekek, szorítják a trombitát, minek? Hát 2 kiló, azt lehet könnyedén is tartani. A másik kezükkel is a 3 billentyűt kell nyomkodni, teljes erőből nyomják. Minek? Hát alig kell egy kis mozdulat. Vesznek akkora levegőt, hogy majd kipukkadnak 2 ütemhez. Hát minek 2 ütemhez akkora levegő? És folytonosan le kell faragni őket. Nincs erre szükség. Hát elég ennyi is. Elég ennyi is. És mikor az ember elhagyja a fölösleget, a sallangot, akkor lesz a legjobb. Amikor én is tanultam klasszikus versenyműveket, ott az a nehéz benne, hogy nagyon egyszerűen kell játszani. Amikor már egyik hang másmilyen, mint a másik, az nem jó. Ott mindennek egyformán kell lenni, olyan, mint a klasszikus épületek, ismerik a testvérek. Oszlop, árnyék, oszlop, árnyék, oszlop, árnyék. Ilyenek az épületek, ugye? Ugyanilyen a klasszikus versenymű is. Erről szól. Ha már valami hiba ott közbe csúszik, nem jó. Megtöri az egésznek az egységét. És nekem mindig azt mondták, hogy ne vibrálj, ne csináld ezt, ne csináld ezt, legyen egyszerű. És mikor nem vibráltam, nem csináltam ezt, nem csináltam azt, akkor lett a legjobb. Honnan lehet megismerni a rossz énekest? Hogy vibrál, így mozog a hangja, hullámzik. Azért, mert nem tud mit csinálni már kínjába. Kénytelen valamit csinálni, hogy valami látszatja legyen. Ugyanilyen a beteg ember. Feltűnősködik. Mindenképp mutatni akar. Ő akar valamit csinálni. De kegyelem az, mikor az Isten kigyógyítja ebből az embert. Körülbelül 1 hónapja voltam nehéz helyzetben. Odaborultam a mennyei atya elé, és kiöntöttem a szívemet. Elkezdtem mondani, hogy mik az én sérelmeim, mik az én bánataim, aztán az Úr egyszer csak átvette a szót, ugyanígy én mondtam, de tudtam, hogy ezt már az Úr mondatja velem, és azt mondta velem az Úr, hogy Uram, én nem akarok ebbe a sodrásba tovább élni. Én nem akarok az embereknek megfelelni, nem akarok én bebizonyítani már semmit, nem akarok semmit, csak azt, hogy én veled lehessek mindig. És mikor odaértem, hogy nem akarok már bizonyítani semmit, akkor kicsit megállított a lélek, és megkérdeztem, hogy mit tudnék én bizonyítani? Hogy milyen ember vagyok? Mit tudok? Milyen képességeim vannak? És úgy rájöttem arra, hogy egyetlen egy dolgot tudok én bizonyítani Isten és emberek előtt. Hogy kegyelemre vagyok szorulva. Hogy segítségre van szükségem. Nem tudok egyedül boldogulni. Istenre van szükségem. Testvérekre van szükségem, mert egyedül meghalok. Egyedül a kárhozatra vagyok méltó. De ha Isten velem van, ki ellenem? Ha Istenbe vetem az én bizodalmamat, és ránézek, és átjár engem ez a Zsoltár. Uram, te tudod. Uram, te ismersz. Uram, te mindenütt jelen vagy. Én beléd kapaszkodom, és nekem ez teljesen elég. Akkor kiderül, hogy ez a kevés, ami kevésnek tűnik, az a minden. Ennél nincs több. Ez a teljesség az ember számára. Mikor az ember annyira lefaragódik, hogy Uram, minden kár és szemét, egyedül a Jézus Krisztus a fontos. Én mindent kárnak ítélek, nem érdekel semmi, egyedül Jézus Krisztus. Amikor ennyire kevésre viszi magát az ember, ennyire alászál, akkor nyeri meg a legtöbbet. Testvérek, imádkozzunk most. Kit, ahogy a lélek indít. Én nem mondom meg, hogy miért. Meg van határozva a téma, de én nem határozom meg a témát. Sok mindent mondtam. És én szeretném, hogyha a testvérek nem egy téma szerint imádkoznának, hanem amit a lélek mondat a testvérekkel, amiket a szívükbe kimunkált most a lélek. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk.